Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége. Aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket félútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat!
Lukács evangéliumának 4. fejezetéből olvasom az igét, a 16. verstől a 21. versig. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.
Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből olvasom, a 6. részből a 9. és 10. versen. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértés meg csapdába, sok ettelen és káros kívánságba esnek, amelyek az emberek pusztulásába és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után súvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Csendesedjünk el, és fennállva könyörögjünk a mindenkor. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy a te nevedbe egybegyűjtöttél bennünket, különböző felekezetekből, gyülekezetekből, a város minden részéből, kertségből és panelházból egyaránt. Urunk, sokfélék vagyunk, hiszen vannak közöttünk fiatalok és idősebbek, férfiak és nők egyaránt. Ülnek itt a padsorokban, akik már sok éve házasok, vannak kisgyermekes édesanyák és édesapák, olyanok, akik már hosszú ideje özvegyen, fájdalmak között élnek, illetve egyedülállók. Te látod, Urunk, hogy vannak közöttünk, akik a te házadban nőttek fel, és olyanok is, akik nem túl hosszú ideje járnak veled. Ismered, Urunk, a bennünk lévő érzéseket, az összes örömöt és fájdalmat, tudsz a magányunkról, félelmeinkről, és nincsenek elvejtve előtte, de most bennünk megszülető gondolatok sem. Magasztalunk téged, hogy ennyire sokszínű a te néped, hogy valamennyiünknek van helye a te országodban. Hálát adunk neked, hogy legyünk akármilyenek is, te nem mondasz le rólunk. Sőt, hordozol, és újabb feladatokat adsz nekünk. Istenünk, bocsáss meg, hogy olyan könnyen elfelejtjük, hogy micsoda kiváltság az, hogy szolgálhatunk téged, hogy a gyermekeidnek neveztetünk. Te látod, hogy a hétköznapok milyen könnyen megkoptatják a szolgáló lelkesedésünket, hogy hányszor és hányszor futkosunk értéktelen vackok után az életben, amely elhomályosítják a veled való kapcsolatot, a rád figyelésünket, megkoptatják szavainkat, tetteinket, amelyek rólad tennének bizonyságot. Urunk, ezért könyörgünk most hozzád így együtt, hogy adj nekünk rád figyelő szemet, amely meglátja a szükséget szenvedőt. Fület, amely meghallja a másik kiáltását. Karokat, amelyek nem restelnek ölelésre tárulni. Kezet, amely könnyeket töröl. Derekat, amely kész másért meghajolni. Szájat, amely szól, ha szükséges, de csendben is tud maradni, ahol épp fölösleges a szó. Mindenekelőtt pedig, Urunk, adj nekünk nyitott szívet, olyat, amely túllátsz önmagán, és téged vesz észre a másik emberben, legyen az akármilyen. Kedves vagy épp goromba, szegény vagy gazdag, beteg vagy egészséges, tanult vagy kevésbé iskolázott. Épp úgy, ahogy te tanítottál erre bennünket. Állíts meg most bennünket ebben az órában. Szólj hozzánk lelked által. Áld meg rád figyelésünket. Adj közénk valódi egységet, hogy a te egyházadként egyként tehessünk rólad vallást a Szent Háromság egy Istenről. Amen.
És mégis vettem azt a bátorságot, hogy a legnehezebbet válasszam, megítélésem szerint a legnehezebbet, a Timóteushoz írt gondolatot, ami egy másik fordítás szerint így hangzik, hogy minden baj forrása a pénz utáni vágy, vagy a pénz szeretete. Ez az egyik olyan szakasz, amiről könnyű azt mondani majd onnan, hogy persze vizet prédikál és bort iszik. Hát nem szeretnék ebbe belekeveredni, ha véletlenül valaki ezt érezni, akkor előre bocsátom, hogy nem ezzel a szándékkal gyűjtöttem össze gondolataimat, és vállaltam föl mégis ezen nehéz témát. Már csak azért sem, mert megnéztem, és Pál összes levelei közül ezen az egy helyen fordul elő a pénz szó. Sehol nem írja le. Szentírásban különben is elég kevés helyen szerepel, itt leírja direktbe. Hát aztán megpróbál az ember készülni egy ilyen prédikációra, és megnéztem az internetet, hogy ott hányszor szerepel, és csak a magyar oldalakon 3.350.000-szer szerepel. Hát a kíváncsiságom tovább itt, és akkor beírtam Jézus Krisztust is, az pedig 342.000-szer. Több mint 10-szer szerepel a pénz. Hát akkor most kinek is szolgálunk? Istennek vagy a mammonnak? Nem válaszolom meg, de a valóság körülbelül ez. Nos, egy ilyen helyzetből neki rugaszkodni egy ilyen gondolatnak, hogy beszéljünk itt erről a pénz szeretetéről, vagy pénz utáni vágyról, úgy gondolom, hogy fölöttébb merész vállalkozás. De mégis vállalom csak azért, mert, és itt most tulajdonképpen a záró gondolatot mondom el, hogy ez is egy olyan hely, olyan állásfoglalási lehetőség, olyan kiállási lehetőség, ahol nagyon könnyen egységbe kellene forralnunk. És itt viszonylag könnyű. A mindennapi tapasztalatainkat most egy pár percig még tegyük félre, már csak azért is, mert amit mondani szeretnék, az tulajdonképpen ítélet a saját fejemre, és tulajdonképpen mindannyiunk fejére. Hiszen van egy fölmérés, ez felmérés, ha jól tudom, ami arról szól, hogyha van a pénztárcádban egy kis pénz, meg a bankszámládon is van egy kicsi, és más oldalról pedig van tető a fejed fölött, és van egy kis étel a hűtőszekrényedbe, akkor a föld leggazdagabb 8%-ához tartozol. Gyerekeknek mondanám, hogy kezed föl, aki nem ide tartozik, nem mondom, gondolom a válasz megfogalmazódott. Nos, tehát most könnyen beszélek én a 8%-ról, és akkor most azért mondtam el, hogy ide tartozván én is, ne gondolja senkit, hogy pálcát szeretnék törni valaki fölött is, mert ugyanezt tenném magam fölött is. Így tehát elég nehéz vizet prédikálni és bort inni. Azt gondolom tehát, hogy ha erről a gondolatról beszélnénk, vagy kellene gondolkodnunk, és mivel Pál ilyen kevésszer ír róla, lehet, hogy akkor nem volt ennyire nagy probléma, dehogy nem. Más oldalról pedig most ezzel van tele teljesen a fejünk és a hírek. Ha valaki egy napi híreket végighallgat reggeltől estig, akkor számoltam tegnap előtt, azt hiszem, a hírek háromnegyed része a GDP-ről szólt meg a pénzről. Elegem van. Azért, mert nem csak ebből áll a világ. Tudom, hogy bajunk van. Mindig is volt baj, de hogy csak erről szóljon, és hogy csak ez legyen az üzenete a magyar tömegtájékoztatásnak, ez azért kicsit több a soknál. Egy kollégám megmért, hogy 95%-ot mért, de erre már ez sem lehet hozakodni, mert nem én számoltam, tehát ez egy idegen tollakkal való ékeskedés lenne. Nos tehát, Pál csak egyszer mondja, de miért is mondja? Biztos volt rá tapasztalata. Azt is mondhatnám, hogy Pál nem csak apostol volt, hanem proféta is. Előre látott valamit, ami a korok előre haladtában egyre inkább központi probléma lett, és egyre nehezebben megoldható probléma lett, ha egyáltalán megoldható a probléma, mármint a pénznek a két következménye. Mivel a pénz megjelenik, ott alapvetően két dolog jelenik meg, a gazdagság és a szegénység. Kézen fogva járnak, mint tudjuk. És ez a kettő nagyon érdekes kapcsolatban van egymással, hiszen ahogyan nő a gazdagság, úgy nő a szegénység. Ahogyan egyre kevesebb ember birtokolja a földjavainak a nagy részét, úgy egyre több ember birtokolja a semmit. Azt mondják hozzáértők, hogy a föld javainak a felét, a föld lakosainak a 4%-a birtokolja. 982 millió ember van, aki kevesebb, mint napi $1 él. 982 millió ember, és ez győzelmi jelentésként adta tudtul az ENSZ, mert hogy 10 évvel ezelőtt még 1 milliárd 140 millió ember volt. Hát ennek aztán lehet örülni. De hát úgy látszik, hogy ennek is örülni kell. Ezek számok, amelyek mögött milyen sorsok vannak. Tudjuk, ismerjük a hírekből. Hagy maradjak azonban egy kicsit még a Bibliánál. Történetesen a gazdagságnak és a szegénységnek úgymond az ellentéténél. Annál, amely nem csak korunknak a nagy kihívása, hanem az volt már régen is. Az Ószövetség nagyon érdekes módon beszél, szinte két arcúan a gazdagságról. Egyrészt úgy beszél róla, mint az Isten ajándékáról. Úgy beszél róla, mint arról a tényről, amit az Isten ad az embernek. A gazdagságot úgy mutatja be, mint egy jó dolgot. A gazdagság jó. Nem is lehet önmagában rossz, hiszen tudjuk, gyümölcseiről ismeritek föl őket. Isten teremhet rossz fa jó gyümölcsöt és jó fa rossz gyümölcsöt. De hát más oldalról már tudjuk sokkal későbbről, hogy bizony a mögöttes szándékok és emberekkel van itt a baj. Amikor a gazdagságot, mint egy jó dolgot, és kvázi az Isten ajándékát mutatja be a Biblia, akkor olyan embereket sorol fel, akik valóban etalonok, akikhez évezredeken keresztül mérte a zsidóság a saját életét, és viszonyítási pontok nekünk is. Dávidot említi, Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, akik az Isten által megáldott emberek, akik a maguk szorgalmával és ügyességével gyarapítják vagyonukat. Tehát már a legnagyobb gazdagság is jó, értékes függetlenséget biztosít, megúv a koldulástól, mondja a példabeszédek könyve, hitelezőivel szemben elkötelező szolgaságtól, ugyancsak a példabeszédekből, hasznos barátságokat segít elő, mondja a Sirák fia könyve, megszerzésére rendesen értelem, érdemszerző emberi tulajdonságokat tételez föl, úgy mint a szorgalmat, az okosságot, a realizmust, a bátorságot és a türelmet, mind-mind szentírási idézetek, példabeszédek könyvéből. Mert ez mögötte van, vagy mondjuk úgy, hogy lehet, vagy kell lenni a gazdagságnak. Ugyanakkor ez egy viszonylagos állapot, egy viszonylagos, de vannak mégiscsak jónak ítélhető meg, de vannak dolgok, amelyek nem válthatók meg a gazdagsággal. A Biblia többre értékeli a békét, a jó hírnevet, az életszentséget, az igazságosságot, ószövetségi idézetek, példabeszédek és Sirákfi. A haláltól való mentességet nem lehet megvásárolni, a szeretetet. Tudjuk a gyönyört, igen, de a szeretetet nem. Többre kell értékelni és többre értékeli a bölcsességet, mint a gazdagságot. Viszonylagos jóvá teszi. Ma azt mondanánk, hogy relativizálja. Valamihez méri. Ugyanakkor Isten adományának tekinti, és ezt az Isten adományt szentesíti valamilyen módon. De ugyanakkor valamilyen módon már a proféták, Izaiás, Ézsaiás és Jeremiás úgy beszélnek erről a gazdagságról, mint amelyik veszélyeket is hordoz magában. Mit is mondanak? talán már jobban érzékelik azt az állapotot, amikor ezzel a gazdagsággal az ember visszaél, és hangot adnak ezen fájdalmuknak. A gonoszul szerzett javak nem válnak az illető hasznára, ez még ugyan példabeszéd. És amit a gonosz gyűjt, végül az igaz öröksége lesz. Jaj nektek, akik házhoz házat ragasztotok, mezőhöz mezőt foglaltok a hely határáig, vajon egyedül laktok-e a földön? Kérdezi Ézsaiás. Házaik tele vannak álnoksággal, azért lettek nagyokká és gazdagokká, megkövérettek és felhíztak. Szép, mondja Jeremiás. Jaj a vagyonukba bízóknak, aki gazdagságba bízik, elbukik abban. Tudjuk, a zsoltárokból igazán bízni csak az Istenben lehet. Amikor jól laktak, szívük felfúvalkozott, és ezért elfeledkeztek rólam. Micsoda ítélet. Hát igen, egy tál lencsér, el lehet feledkezni sok mindenről. Két tál érnek. Az Ószövetségnek tehát ezek a megjegyzései valamiképpen azt mondják, hogy nem az anyaggal van a baj, hanem az anyaghoz való viszonnyal. Ha tetszik, nem a pénzzel van a baj. Ő csak egy tárgy, hanem ami mögötte van. Az evangéliumok inkább szembefordulnak a gazdagsággal. Azt mondja Jézus kora elitjeinek, hogy jaj nektek, gazdagok, megkaptátok már jutalmatokat. Aztán mondja a farizeusoknak, jaj nektek, felüditek az özvegyek házát, színleg meg nagyokat imádkoztok. Remélem értettek belőle. Nekünk is szól. Nos, ezek a figyelmeztetések, amelyek, mondom, bibliai idézetek. Félve mondom ki, mert elsősorban magamnak kellene mondanom. Mások oldalról pedig azt érzem, hogy ha nem mondjuk ki, meg agyon hallgatjuk, akkor előrébb vagyunk. Nem kellene nekünk is bizonyos dolgokról nyíltan beszélni? Közösen. Nem kellene bátran fogalmazni, és azt mondani a fehérre, hogy fehér, a feketére meg, hogy fekete? Ez talán inkább kiderül majd akkor, amikor a napi gondjainkkal szembesülünk. De azért még egy kicsit a szegénységről is. Arról, amit a Biblia mond róla. Nagyon sok szinonímát használ Szentírás arra, hogy a szegénységet, mint állapotot bemutassa. Ebbe a kategóriába tartozik a nyomorgó, a sovány, a vézna, a koldus, a lealázott, az összetört. Hallottuk a Lukács idézetet az imént. Vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Elérkezett az Isten országa. És amikor megkérdezzük, hogy mi is az Isten országa, akkor megint csak egy idézet a Szentírásból. Az Isten országa köztetek van. Ki mer kérdőjelet tenni a mondat mögé? Köztünk van. Köztünk van. Köztünk van. Nos, ezek azok a jelzők, amelyeket a Biblia használ, bemutatva egy állapotot, amely állapot bizonyos mértékig ugyancsak az Ószövetségben még egy megvetett állapot volt. Egy olyan állapot, amely valamiképpen az Isten ítéletét hordozza, azért ilyen, mert biztos, hogy rossz meg bűnös. De ugyanakkor azt is tudja a példabeszédek könyv, hogy a szegénység gyakran csalás és a hanyagság következménye. Keményen elítéli a lustaságot, amely a nyomorhoz vezet. A szegénység bűnalkalommá is válhat, és eszményi állapotot helyettesítő középutat sem találja meg. Se nyomort, és ebben erre figyelmeztet, se nyomort, se gazdagságot ne adj. Az ítélet nem a mi dolgunk, szeretném mondani. Csak idézek. Ezek az idézetek elevenek. Sok a szegény, az embereknek a emberek kapzsiságának az áldozata. Még mindig a Jób könyve. Ezek a kisemmizettek a prófétákban hivatásos védelmezőt találtak. Ámosz nyomán, aki ordít Izrael bűnei miatt. Jahve szóvivői, a proféták, szünet nélkül leleplezik az erőszakos rablást, amely beszennyezi a földet, tisztességtelen csalást a kereskedelemben, a földek összeharácsolását, a gyengék leigázását, visszaélés a hatalommal és az igazsággal. A messiásnak egyik feladata a szegények jogainak a megvédése lesz. Prófétákat idéztem. Nem egyértelmű tehát a kép, vagy nagyon is. Vagyis arról van szó, hogy egy jelenséggel, amely akkor is jelen volt és most is jelen van, szembe találkozva állást kellene foglalnunk. Mi alapján? Csak a napi hírek alapján nyilván nem lehet. A Szentírás idéznénk, mondjuk közgazdászoknak, egyszer megpróbáltam, hú, de kinevettek. Mondták, hogy nem értek hozzá, és ne szóljak bele. Hát ez igaz. Közgazdász nem vagyok. Csak azt nem értem, hogy hogy lehet egy véges és zárt rendszerből egy végtelen fejlődést produkálni. De ezt még senki nem mondta meg, hogy hogyan lehet. Ennek ellenére valóban nem értem. De ha a Szentírásnak ezen idézett textusaira gondolok, akkor azt vélem kiolvasni belőle, hogy ezek problémaként jelen voltak mindig az ember életében. Foglalkoztatták őket, és választ kerestek. Érezték, hogy a válasz az túlmutat az emberi okosságon, vagy az emberi törvénykezésen. Itt nem elég az, hogy összedugjuk a fejünket, közgazdászok és politikusok, meg a nép bölcsei is azt mondják, hogy ez a megoldás. Az ez a megoldás az mindig valakinek jó megoldás. Utopisztikus leszek egy kicsit, még a következőkben is, ezért azért szeretném megkérdezni, hogy valóban csak egy megoldás létezik-e? Valóban csak az létezik-e, amit a liberális piacgazdálkodás kínál? Ha ez a megoldás van, akkor azt látjuk, hogy jó. Valakinek. És valakiknek. És mindenkinek. Mit kezdünk azzal a gondolattal, olvasom egy felmérésben, vagy egy tanulmányban, hogy a világ pénzügyeit 200 ember irányítja. Vajon milyen erkölcsi alapon lehet foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy vannak, akik bevállalják, hogy egy-egy országot, ma divatos szóval, bedöntenek, mert ez az érdekük. Hol Argentína, hol Anglia, soron meg Magyarország következik. Vajon ezt mivel lehet megmagyarázni, vagy hogyan lehet érvelni emellett? A piacnak a szabályai azok mindent megoldanak. Mondják. Tényleg? Nos, amikor a koreai testvéreink összeállították ennek az ima hétnek a gondolatait, ők a saját bőrüken nézik azt, hogy Korea ketté szakadt két országban. Van egy elképesztően nagy nyomorban, alig ismert nyomorban élő Észak-Korea, és van egy nagyon jó módban és jó anyagi körülmények között élő déli országrész. Nyilván a testvéreik iránti fájdalom is benne van abban, hogy az egyik miért szenved, és miért pusztulnak éhen emberek és gyerekek, és a másik pedig miért élhet jobban. És ezt az igazságtalanságot ők se tudják feldolgozni. Legfőképpen elfogadni nem. Aki komolyan gondol, mondjuk nem hazaszeretetre, hanem nemzet szeretetre, annak is, akiben ez az érzés komoly és őszinte, annak bizony elég nagy dilemmát jelent az, hogy a másik az milyen módon és hogyan szenved. Amikor a minden baj forrása a pénz szeretete idézetet mertem választani, akkor egyrészt abból fakadt ez a választás, hogy hagyj legyek már egyszer egy kicsit utópisztikus. És próbáljam azt gondolni, hogy van más megoldás is. Nem fogom megmondani, hogy mi, mert nem tudom. De olyan nincs, a Földön soha nem volt olyan, hogy csak egy megoldás létezik. Hogy csak egy rendszer létezik. Hogy csak egy jó válasz van egy kérdésre. Ez egy eléggé szívbemarkoló és napi probléma. Különösen tudjuk azt, hogy naponta 25 ezer ember hal éhen. Ez elég nagy szám. És ezeknek a nagy része gyerek. És amikor az előbb mondtam azt, hogy 982 millió ember él napi $1, akkor azért még hozzátenném, hogy további 2,5 milliárd pedig napi $2 él. Ezek azok az igazságtalanságok, amelyre nem hiszem, hogy csak a Biblia által emlegetett szorgalom és tudás lenne ennek a borzasztó nagy különbségnek a magyarázata. Ha emögött nem tételezzük föl és nem látjuk az igazságtalanságot, akkor távol vagyunk az igazság keresésétől is. Egy német közgazdász, Ulrich Duchrow, aki mellesleg evangélikus teológus, egyetemi tanár, írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy Kapitalizmus utáni kapitalizmus, a pénztromofosztás kérdőjel. Felsorolja, és még ezeket az anyagokat, és még sokkal több fájdalmas és szomorú tényt, amikor ezekről beszél, és ő is kérdéseket tesz fel. Azt, amit már én is említettem volt, vagy hát tőle idéztem természetszerűen. Vajon Isten vagy Bál uralkodik a gazdaság törvényein? Nagyon úgy néz ki, hogy az egyik, nem az előbbi. És amikor tovább kérdez, és olyanokat kérdez, hogy lehet-e mindent lefordítani a pénz nyelvére? Lehet-e minden érdeket dollárban kifejezni, vagy sem? Akkor előjön az a szociológiából ismert mondat, hogy társadalmi hasznosság elve. Magyarországon is emlegették, és akkor egyszer nagyon kikertem magam a templomunkban, és mindenféle csúnyákat mondtam egy prédikáció közepette, amikor potyautasoknak nevezték a sokgyerekes anyákat, akik nevelik az anyákat, amikor ingyenélőknek nevezték a nyugdíjasokat, akiknek már megint egy nyugdíjemelést kell adni, akkor kedvem lett volna csúnyábbakat is mondani, de hát a hely szelleme azért ebben meggátolt. Hát itt tartunk. Most itt lehet, hogy egyféle szempont szerint csőlátásban látva igaza van annak, aki ezt kimeri mondani. Akkor nekünk is igazunk van, ha kimerjük mondani nem a saját okosságunkat, hanem az isteni igazságot. Azt az elvet, amire jobban föl lehetne építeni egy rendszert. Van-e alternatívája ennek a globális kapitalizmusnak? Lehet-e úgy gondolkodni a világ rendjéről, hogy ez nem jó? Miről van szó napjainkban? Arról van szó, hogy van egy gazdasági rend, ami most bedőlt, bedöntötték, összeharácsolták, nem tudom, mit csináltak vele. És akkor most megint újra ugyanezt akarják felépíteni. Véletlenül sem hallottam senkinek a szájából, hogy egy újat kellene helyette csinálni. Most megint arról szól a történet, hogy építsük fel, újra induljon be a fogyasztás, és akkor majd beindul a termelés. Arról beszélnek egyetemi előadásokban, hogy a világ a gazdasági fejlődését az határozza meg, és az viszi előre, hogy mennyi az Amerikai Egyesült Államoknak a fogyasztása. Mert ha Észak-Amerikában nagy a fogyasztás, és az amerikaiak gyakran cserélik az autóikat és a ruháikat, és én nem tudom, hogy micsodákat, akkor a nagy fogyasztás az termelést generál, és abból hát marad morzsa a nyomorgóknak is. Jól van ez így? Hogyan és milyen módon tudunk mi állást foglalni ezen, hogy legyek bátor és mondjam ki, utopisztikus elképzeléssel szemben? Mert azt mondják, hogy nem utópisztikus, mert évszázadok óta ez irányítja a világot, és ez a rendszer alakult ki, én pedig azt gondolom, hogy rosszul alakult ki. Lásd az eredményét. Jó lehet egy világ, amiben 4% nem tud mit kezdeni saját magával, jó dolgával megvész, mint az a bizonyos házier, másik világ pedig belepusztul. Mit szólnak ehhez azok az emberek, akik ezekben a hatalmas nyomorokban élnek? Indiában 10 milliók születnek meg és halnak meg úgy, hogy nem tudnak róluk, hogy a világra jöttek. Indiában legalább 200 millió embernek nincs és soha nem volt lakása, az utcára születik meg és onnan hal meg. A föld népességének a fele még soha nem telefonált, mert nincs telefonja. Pár évvel ezelőtt megjelent a sajtóba, bejárta a sajtót egy borzasztó fotó, ami arról szólt, úgy nézett ki a kép, hogy egy kisgyerek fekszik egy ablak alatt, nyakán egy vasőr, az egy lánccal hozzá kötve a rácsos ablaknak a rácsához, és bent pedig az anyukája éppen vart egy ilyen lepusztult távol-keleti ruha műhelyben, ahol ébérér valamit kapott, és ez volt a gyerek megőrzés. Most már többeknek elborult az arca, és látom, hogy csúnya drogokat mondok, és ezt rossz hallgatni is, hogy abba is hagynám. Mert valóban ezek borzalmak, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, és ezekkel találkozunk. De ezek valóságok. És a valóságok akkor ráznak meg minket, hogyha látjuk, vagy halljuk. Ha tapasztaljuk. Bennünk is bennünk van az igény, hogy a jobb autóra cseréljük az autóinkat, hogy jobb ruhába járunk, hogy jobb ételeket együnk, mindenkibe benne van. De mihez mérjük a vágyainkat? A saját elképzelt lehetőségeinkhez, vagy ahhoz a normához, hogy jusson is és maradjon is. Amikor nyilvánosságra hoznak olyan adatot, hogy a Föld nyilván dollárban és euróban milliárdosainak a száma egyrészt megduplázódik, másrészt a milliárdos vagyonok is megduplázódnak, akkor mire gondolunk? Irigyeljük, hogy hú, de jó nekik? És akiktől elvették és éhen haltak miatta, azoknak is olyan jó? Aztán persze jön a mindent megoldó, és mindent az egyházakra, meg a hívő emberekre kenő felhívás, hogy segítsenek az egyházak. Ez a dolguk. Nagyon szépen kérem, kívülről senki nem mondja meg, hogy mi a dolgunk, tanultunk hozzá eleget, meg tapasztaljuk és tudjuk. De nehogy már részünk legyen abban, hogy felelősséget vállaljunk azért, amit a pénz utáni, hogy fogalmazok így, helytelen vágy generál valakiknél. Fodrásznál is, autómosókban meg sok minden volt, tele vannak mindenféle ilyen pletyka lapokkal rakva, és mindenhol azt lehet látni, hogy melyik sztár az hol nyaralt, és mit csinált, és milyen háza van, és hány mérővé rakta el a 25 szobás villáját, és utána mennyit vett tőle. És akkor ott áll a szegény, egyszerű ember, és nézi, és utána elgondolkodik rajta, hogy miért is nézem én ezt. Hát mi közöm van nékem ehhez? Még jó, ha erre gondolunk. Nem lehet olyan illúziókat kelteni az emberekben, ami bűnös vágyakat ébreszt. Mikor Pál lemeri írni az, hogy minden baj forrása. Minden baj forrása. Közülünk ki merné ezt kimondani? Legfeljebb megint egy kicsit szépítenénk a dolgon, és azt mondanánk, hogy nagyon sok baj forrása a pénz utáni vágy. Pál valamit észrevett, mint hogy a proféták is észrevettek. Nem azzal van baj, hogy a föld megtermi a termését, hogy a bányákból aranyat lehet kibányászni, hogy vannak gyémántbányák, hanem abból van baj, hogy akik ezért az életüket feláldozzák, azért éhen halnak. És valakik pedig másik oldalon az itt megszerzett pénzt arra használják föl, hogy még több legyen. Vitába keveredtem egy vállalkozóval, akinek az volt a fix ideje, hogy egy vállalkozó az egy dologra használja fel a saját jövedelmét, hogy minél nagyobb legyen a vállalkozása. És felejtse azt, hogy neki adott esetben jótékonykodni is kellene, mert az a cél, hogy megerősödjenek a magyar vállalkozók és erősek legyenek. Semmilyen alapon nem tudnék ezzel a gondolattal egyet érteni. Semmilyen alapon nem tudnék, mert ára van mindennek. És minden felhalmozott érték, amit akárki halmoz fel, az valahol nincs meg. Az valahol hiányzik. És a hiány az általában elégedetlenséget szül. Az elégedetlenségnek a következménye az pedig kiszámíthatatlan. Mikor katonák voltunk, a politikai tiszt, mert hát ugye volt a laktanyában én, akinek az volt a dolga, hogy leszoktasson minket arról, hogy ugyan már miért nem menjünk vissza a szemináriumba. Azt mondta, hogy elvtársak, akkor ugye elvtársak voltunk, elvtársak maguk jobban megjegyzik, hogy a Földön Jézus Krisztus volt a legnagyobb forradalmár. És akkor azt gondoltuk, hogy már megint a szokásos szocialista sületlenség, és hogyha ezt a forradalmár szót most hajlandó vagyok jól érteni, akkor azt mondom, hogy teljesen igaza volt. Ő volt az, aki lebontott falakat, aki átlépett törvényeken és szabályokon, akinek nem számított az üres rituálé, de egy valami számított. Azért lépte át a határokat, azért bontotta le a falakat, mert az ember számított neki. Amikor módszeresen és következetesen a szegények felé fordul, meg a betegek felé fordul, meg a bűnösök felé fordul, meg a közutálatnak örvendő szamaritánusokkal paktál, akkor azt akarja, hogy felejtsd el, amit gondoltál idáig a világ rendjéről. A gazdagságról. Arról a gazdagságról, amelyet nem az emberért, hanem az ember ellen használnak föl. Most az alapkérdés tulajdonképpen az, hogy az ember van a matériáért, vagy a matéria van az emberért. Ez egy szellemi döntés. Ha eldönti a világ, hogy most rabszolgájává válik az újratermelésnek, akkor be fog áldozni érte mindent. Legfőképpen az embert. Ha úgy döntene, megint utópisztikus fegyvegyek, hogy fölhasználja mindazt, amit megtermel a Föld, ami értéket nekünk fölkínál, amit kapunk az Istentől, fölhasználja az emberért, akkor lépne arra az útra, amelyet az Isten elvár. Amelyre azt mondja, hogy ez a jövendő útja. Most még nem ezen az úton járunk, vagy legalábbis talán kevesen és erőtlenül. És a hangjuk nem hallik messzire. És akik ezügyben bármit mondanak, vagy mernek mondani, azokat vagy elhallgattatják, vagy nem kapnak elég nyilvánosságot. Még ma is tucat számra ölik meg, a harmadik világban nevezzük így, de nem csak a harmadik világban, azokat az úgymond misszionáriusokat, vagy hithirdetőket, igehirdetőket, akik szót mernek emelni a helyi kiskirályoknak a bábáskodása ellen. Amikor olyan országban, ahol a nép tribunus, hogy mondjam így, arra használja fel a nemzeti jövedelem 85%-át, hogy fegyverkezzen, akkor mit várunk? Egy kérdést ezzel a világrenddel kapcsolatban még mindig nem válaszolt meg sem a tudós társadalom, sem a politikai bölcsesség nem hajlandó ezzel foglalkozni, hogy mi lesz, ha majd nem fogják, vagy nem lesznek hajlandók elfogadni az emberek azt, hogy ők napi $1-ból éljenek. Mi lesz, ha majd nem akarnak utcára szülni és az utcáról meghalni? Mi lesz, Petőfi mondja, ha majd föl kell a nép? Állítólag Indiában már 100 milliók vándorolnak a víz után. Jelenleg 2,5 milliárd embernek nincs normális ivóvíz a Földön. Van olyan ország, ahol 3 liter víz jut egy emberre egy nap, Amerikában történetesen 570 liter. Mi lesz, ha majd ezeket nem csak egy-két ember fogja tudni, akik az ilyen nemzetközi statisztikákat csinálják, hanem mindenki fogja tudni. És mi lesz, ha majd rájönnek arra, hogy az Isten egyenlőnek teremtette az embert, és nekik is minimum joguk lenne a tiszta vízhez. Fegyverrel fogjuk elfojtani, és megölni ezeket az embereket? És mi lesz, ha egyszer véletlenül valaki benyújtaná a számlát a nagy hódító hatalmaknak, és azt mondanák, hogy adjátok vissza a felfedezések korában összerokott kincseinket. A nemzetközi jog mit mondana? Elévült? Állítólag az emberiség elleni bűnök soha nem évülnek el. Márpedig egy országnak a leigázása és a kibontása az emberiség elleni bűn. Ha egyszer valaki ezt fölfedi, milyen világrend lesz? A Louvre ki üritik és visszaviszik? Visszaoldják majd Egyiptomba a kincseket? Ez egy érdekes föltevés, mondom, utopisztikus vagyok. De félek, hogy egyszer ezek a kérdések az asztalra fognak kerülni, és válaszolni kell rá. Mi jogosította fel a konkvisztádorokat és a világnak az akkor, most is mondjuk úgy felett oldaláról, Európából induló hódítókat, hogy összerabolják a világot? Milyen erkölcsi alapjuk volt összefogdosni az embereket és rabszolgának elvinni? És még milyen erkölcsi alapjuk van azoknak, akik ma ugyanezt megteszik? Minden baj forrás a pénz utáni vágyakozás? Vagy a pénz szeretete? Elnézést kérek, a sarkos voltam, és talán kicsit indulatos. Mondom, hogy szándékosan vállaltam be mindezt. Egyrészt azért, hogy saját magunkat egy kicsit megdöbbentsem. Egy dolog valószínű, a történelemből merem ezt a valószínűséget mondani. Hosszú távon nem tartható fenn semmilyen olyan rendszer, ahol úgy gondolja az egyik ember, hogy a másikon ő bűn nélkül, szabadon, saját magának megszabott szabályok és törvények szerint uralkodhat. Ezek a rendszerek az elmúlt évszázadokban, ugye évezredekben mindig megbuktak. Aztán persze az más kérdés, hogy megint ugyanilyenek jöttek helyükre, de azok is megbuktak, és fejlő és feltételezhető, hogy a jelen világnak ez a féle berendezkedése is meg fog bukni. Mert a pénz számít, és nem az ember. Ó Szent Pál, vagy Ó Pál, mit is mondtál nekünk? Minden baj forrás, a pénz utáni vágy. Hát akkor most mit csináljuk? Mi itt elmondhatjuk, szörnyűködünk rajta, és aztán nem fog történni semmi. Holnap ugyanúgy a reggel azzal lesz tele a tévé, hogy megint, hogy vissza kell állítani a termelést, meg fel kell pörgetni, és akkor majd minden megoldódik. Valószínűleg a mi életünk már csak így fog beteljesedni, és azzal a nem boldog tudattal megyünk majd az örök üdvösséghez, hogy hát ebbe az ügybe se tudtunk előre jutni, és nem tudtunk csinálni semmit. Dehogy nem. Tudjuk, hogy a megoldás, a problémák a megoldás az legalábbis akkor kezdődik, amikor nyíltan és őszintén merünk beszélni róla. Akár ilyen körben is. Akár abban a körben is, amely olyan emberek társaságában, amely is, akik a Bibliából élnek, és úgy gondolják, hogy a Szentírásnak igaza van. Nem azért van igaza, mert a Smith-féle gazdasági elméletek visszaigazolják, hanem azért van igaza, mert az Istentől jött, és a történelem bizonyította ennek az igazságát. És amikor Pál ilyen kemény dolgokat mer mondani, amelyek nyilván nem egyedül állunk a Szentírásban, mert vannak még ehhez hasonló kemény mondatok, szeressétek ellenségétek, imádkozzatok üldözőitekért, ezek olyan elvének, teoretikus mondatoknak tűnnek. Jó, hát szeretem, becsukta ő is az ajtót, meg én is, és akkor kimondom, hogy szeretem. De amikor szembe találkozok azzal, hogy lehet, hogy holnap mindenem oda veszik, mert valakiknek kedvük volt csinálni egy gazdasági világválságot, és 200 ember miatt 6 milliárd szenved, akkor én ugyan mit tehetek? Továbbra is azt mondom, beszélni kell róla. Kisközösségekben kisközösségek összeadódnak nagyjá, a nagyok még nagyobbá, és megszólal az egyház minden szinten, és azt mondja, hogy nem jól van így. Nem jól van így, amikor az ember nem számít. Nem jól van így, amikor az embert eszköznek tekintik. Nem jól van így, amikor többet pusztítanak el a megmaradt élelmiszerből, mint amennyiből életben lehetne tartani azt a napi 25 ezer éhehalt embert. Ez az az a lelkület, amikor a szegény Lázár az asztalról lehullott múlságból sem ehetett. Nem az kárhoztatta Jézus, hogy miért volt rogyás itt tele az asztal. De hát az már csak, hogy még az asztal alól a múlságból se ehessen. Akkor is volt. Utána is, és most is van. Félek, jövőben is lesz. De ez akkor sincs jól. Az az igazság, az végig kísér minket, és az az ítélet is végig kísér minket, ami ebben megfogalmazódik. Párról azt mondja a teológia, legalábbis a katolikus teológia, és remélem, mert a protestáns testvéreinkkel nem fogunk vitázni, hogy ő tulajdonképpen a krisztusi evangéliumnak az első magyarázója. Az első olyan ember, aki apró pénzre váltja mindazt, ami Krisztus mondott, tulajdonképpen értelmezi azokban a közösségekben, amely közösségeket ő létrehoz. És Pár mer ilyeneket mondani. Világos utasításokat ad. Világosan hirdeti, hogy az, amit és ahogyan élnek abban az időben az emberek, az hol jó és hol rossz. Ítéletet mond. Keményen fogalmaz. A páli levelekben, az úgynevezett pasztorális levelekben, mi legalábbis így hívjuk, világos utasításokat adott Timóteusnak, hogy szeretett tanítványának, hogy hogyan viselkedjen. Hogyan viselkedjen ezzel, attól fordulj el, azzal ne barátkozzál, mert az árt az egyháznak. De ahhoz menjél oda, mert az sokat segít. És ezt a dolgot, ezt a gondolatot nem fejti ki tovább. Nem fejti ki. Helyesebben valamit mond utána. Amikor azt mondja itt folytatásaként a 10. versben, te azonban Isten embere, menekülj ezektől. Törődjél inkább, törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szerítségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Pál megírna attól a gondolatot, tovább fejtegesse, hogy minden baj forrás a pénz utáni vágy vagy a pénz szeretete. Gondolj, hogy ez elég keményet mondott azt is, és azt mondja, te azonban Isten embere. Kedves testvérek, meglepő módon egy hindu embernek az idézetével szeretném befejezni ezt a gondolatot. Őt úgy hívták, hogy Mahatma Gandhi. Azt mondta, a természetnek elég kincse van ahhoz, hogy mindenki szükségletét fedezze, ahhoz azonban nincs, hogy mindenki kapzsiságát kielégítse.
Az Úr megtartja életem, Közösségekből jöttünk, de egy irányba törekszünk, feléd. Feléd törekszünk ebben a mai világban, amelyik más értékeket akar diktálni nekünk, mint amit te elők szabtál. Más szabályokat, más törvényeket, a sikernek, a gazdagságnak, a hatalomnak a törvényét, a másokkal való nem törődést, a más nyomorát való nem megindulást. És ebben a sikerre törekvő világban nagyon nagy az emberek nyomora. A szegények szenvednek nem csak azért, mert a szükséges javaik nincsenek meg, hanem azért is, mert a gazdagságra vágynak, amit általában és legtöbben nem tudnak elérni. A gazdagok, azok pedig szenvednek azért, és az a nyomoruk, hogy nem elég a gazdagságuk. Még több gazdagságot akarnak, és féltik, hogy elvesztik a gazdagságokat. Igen, ebben a világban mi nem a pénz után, nem a gazdagság után, nem a siker után törekszünk, hanem hozzád akarunk eljutni. És ha körülnézünk, van miért panaszkodnunk tulajdonképpen. Hiszen, amint hallottunk is róla, milliárdnyi embernek még jó ivóvize sincs, 100 milliók éheznek a világ távol részén. De nem kell ilyen messze mennünk. Közvetlen környezetünkben százezernyi munkanélküli. Sok hajléktalan, és közülük sokan éppen napjainkban megfagytak az utcán vagy az otthonukban. Uram, segíts bennünket, hogy meglássuk másoknak a baját, meglássuk a nyomorúságát, és rájöjjünk arra, hogy hogyan segíthetünk. Segíts bennünket, hogy ne vegyük természetesnek a mások baját, hogy ne nyugodjunk bele a mások bajába, hanem keressük a megoldást, amely sok tekintetben igenis tőlünk függ. Uram, könyörülj rajtunk, és maradj velünk. Amen.